Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Bölcsföldi András református lelkésszel Rózsa Katalin beszélget. A beszélgetés második része következik.
Bölcsködések. Ez egy kicsit szójátéknak tűnik. A Parókia portálon van egy ilyen videó rovat, ami a legismertebb videó megosztó portálon egyébként megtekinthető.
A parókiával szoros szálak kötnek össze, mert ez a munkahelyemnek, a Dunamelléki Egyházkerület tartja fenn ezt az állást az egyetemen, az én állásomat. A szerkesztőséggel, Füle Tamás a vezető, az ő beosztottjai újságírói, azokkal jó kis kombináció alakult ki, hogy én is szoktam írogatni, meg kérnek is időnként, főleg irodalmi jellegű, vagy másfajta írásokat, és egyszer kitaláltuk ezt. Volt egy szerkesztője ennek a Parókia portának, Dobó Márti, és ő nagyon ügyesen kezelte a kamerát. Hárman összeálltunk, a Tamás, a Márti és én, és akkor kitaláltuk, hogy ez hogy működne, hogy jó gondolatok, jó fogalmakat találva, képileg is jó kifejezve, nem annyira szájbarágos, hanem meditatív stílusban elmondva néhány gondolatot. Ilyen 2-3 perces kis szösszenetek alakultak ki, akkor nagyon népszerű volt abban az időben. Aztán a Márti elment a portáltól, és akkor megszűnt. Ez a részlet, el lehet őket érni, de már nincsen. Nagyon szép képi világot teremtett, és technikai nagyon szépen meg volt csinálva, hogy megvittem az irodalmi, teológiai üzenetrészt.
Ha jól emlékszem, a félelmek epizódot láttam én, és valóban megragadott a képi világ is, és ugyanakkor, bár ez egy 2-3 perces kis videófilm, de valóban tovább gondolkodásra késztetett. Nekem nagyon tetszett ez a cím, hogy éppen Bölcsföldi András az, akinek a gondolatai hallhatók, és ugye bölcsködéseknek
nevezték. Hát igen, ugye ez egy ilyen szójáték valóban, viszont a töredékességre is utal, mert a bölcsesség, egy Bibliában is van bölcsesség irodalom, példabeszédek könyve például, az egy nagyon szép gyűjtemény. És a bölcsködés, ugye amikor valaki bölcsködik, akkor próbál bölcs lenni, de nem mindig sikerül, hanem esetleg olyan gondolatokat mond el, ami az övé, és továbbadja, úgyhogy ezek is kicsit töredékes mondatok. Sőt, van egy vicces dolog is, hogy gyerekkoromban elnevezik az embert, ugye a bölcsföldi lévnek a rövidítése a böli volt, és így szólítottak általában kiskoromban, még középiskolában is, és egyetemen volt egy váltás, ott bölcsnek kezdtek szólítani, a bátyámat is egyébként, egy bátyám van, műszaki egyetemet végzett, őt is bölcsnek, meg engem is. De nem jártunk egy helyre, tehát teológiát, tehát úgy alakult ki ez, hogy engem így szólítanak. És akkor mindig mondtam, hogy hát nagyon szégyellem, hogy bölcsnek szólít mindenki, pedig hát nem vagyok bölcs, se öreg nem vagyok, se annyira okos, és nem is végeztem ilyet. Amikor az ELTE-n a magyar nyelv és irodalom bölcsész szakot elvégeztem, és a tanárszakot, akkor azt mondtam, hogy most már diplomám van arról, nyugodtan szólíthat mindenki bölcsnek, már nem szégyellem.
Az irodalom szeretetéről beszélgettünk, hiszen, ahogy említette, édesanyja is magyar szakos tanár volt. Össze is függ talán az irodalom, a lelkészi szolgálat. Hallottam olyat is, vagy olvastam valahol, hogy a prédikáció az irodalom szónoki formája. Önnek mit ad az írás? Hogyan születnek írások? Hiszen valóban, hogyha megnézzük a Parókia honlapját, akkor ott azért nagyon sokszor találkozhatunk az ön nevével. Vagy ha csak beírjuk az internetes keresőbe a nevét, Bölcsföldi András, akkor nagyon sok írásával találkozhatunk.
Volt egy időszak, amikor a Parókián belül volt egy közösségmagazin, egy internetes újság volt, egy magazin, és abban minden hónapban írt egy stáb, körülbelül olyan 60-80-100-an írtak összesen ebbe a pár évig meglévő magazinba, és én is rendszeresen, ugye amikor az ember elvállal valamit, akkor utána már elkezdi szorítani az idő, és akkor kénytelen voltam megírni, én ilyen halogatós típus vagyok, és hogyha Határidő a legjobb múzsa című fejezet eljön, akkor azért sokat így megírtam, és ezek értékesek lettek a legjobb számomra. Sok felé fel is használtam őket, tehát van, ami megjelent egy-két egyházi vagy egyéb kiadványban is. De nem elsősorban ez a fő profilom az irodalom tekintetében, nem vagyok olyan tehetséges író, inkább ez a meditatívabb igei üzenet, saját gondolat, irodalomból vett példa, ezeket szeretem használni, hanem inkább az, hogy ráirányítjuk a figyelmet az irodalomra, kiemelünk műveket. Sokan az irodalmárak közül nem szeretik a novellát, mint műfajt. Én nagyon szeretem. Csináltunk a Művészetek Völgyébe egyik évben egy Isten a Szekéren című 77 novellát tartalmazó gyűjteményt, amit szekéren olvastunk. Van, amikor rendesen szekéren, mikor fölültünk egy csapat emberrel, gyerekkel, és ott olvastuk a novellákat. Van, amikor meg csak szekére, van, amikor meg széken ülve. 77 magyar novellát választottunk ki, aminek volt olyan üzenete, azt gondoltuk, ami hatással lehet másokra. Tehát ilyeneket nagyon szívesen csinálok, sőt, konferenciákon, meg egyéb helyeken is szoktam így olvasni. Most is van egy ilyen akció egyébként, a novellákat gyűjtöttem össze egy kötetté, 2012-ben jelent meg a karácsony idejében, karácsonyi novellák magyar irodalomból. És most pedig a Reformáció 500-ra most fog megjelenni a Calvin kiadónál a Ideje van az olvasásnak című novellás kötet, és ez is ezekből az olvasás élményekből állt össze, ami a reformáció kezdetétől egészen máig vezeti el az olvasót. Ezeket most sorba olvasom fel.
Beszélgettünk az irodalomról, és hát természetesen irodalom nélkül nincs olvasó, olvasás sem. A parókia oldalán olvastam szintén, hogy ön nagyon szeret olvasni, idézte Viski András, erdélyi magyar drámaírót. Erre jók a műalkotások, megállítják az időt, és perspektívát váltanak. Mostanában mit olvas Bölcsföldi András, református lelkész?
Én a novellákat azt mindig szoktam, és szívesen böngészgetek a novellák között, és egy érdekes hiányt pótlok be, még nem olvastam a Háború és békét, és most így elkezdtem.
Az viszont nem novella.
Igen, az nem.
Olvastam egyébként önről, hogy Németh László az egyik kedvenc.
Igen, igen.
Ő sem arról nevezetes, igen, hogy novellákat
írt. Vannak olyan írók, akiket tendenciózusan szeretek olvasni, nem egyszerre, tehát nem úgy vagyok, hogy fölfalom. Volt ilyen, a Móricz korszak a középiskolában, akkor sokat olvastam ezeket a kisregényeket. De Németh László, Szabó Magda, vagy Thomas Mann, ezek olyan írók, akiknek nem is lehet nagyon sorba olvasni a műveiket, hanem kell egy-két évet hagyni, és akkor ezeket szép lassan szeretem elolvasni. Például Németh Lászlónak a nagy regényeit is elolvastam, vagy Dosztojevszkinek az összes ilyen nagy regényét, de szép lassan.
Nagyon érdekes, mert én Thomas Mannnak a Varázshegyével voltam úgy, hogy hosszú éveken át minden nyáron elővettem, és mindig valami újat találtam benne, valamelyik másik rész volt számomra fontos, tehát vannak ilyen visszatérő kedvenceink, úgy gondolom.
És van olyan is, most kaptam egy könyvet, és most elég ilyen szégyen, hogy nem tudom a címét, pedig ma is olvastam belőle, egy észt szerzőnek a műve, a háború utáni korszakról szól, egy nagyon megrázó regény, és nagyon népszerű volt, valaki azt mondta, így ajánlotta, hogy úgy hallotta, hogy ez jó, semmit nem tudok róla, még most sem se az íróról, se a regényről, csak most ezeket szép lassan, ezt is olvasom, ez benn van a munkahelyemen, és ha van egy kis fél, akkor például ma is volt, olvastam belőle, és hallatlan jó ez a regény.
Igen, éppen ez jutott eszembe, hogy bizonyára egy különleges világot is jelent a skandináv irodalom, vagy éppen az észt.
Én azért arra figyelek, hogy igyekszem olyanokat is olvasni, akik nincsen ebben a fősodorban, mert nagyon jók.
Az irodalmi kánonban.
Igen, igen, és hogy én minden evő vagyok, mindegyik irodalmi mű az valamilyen módon hatott rám. Vagy ez a Viski András féle perspektíva, vagy látásmód váltás van benne, vagy egyszerűen csak egy-egy idézet, vagy például a modernek közül egyszer rátaláltam Ludmilla Ulickájára, hogy egyszerűen úgy letaglózott, hogy ez ennyire jól ír valaki a 21. századnak az elején. Szoknyás Csehovnak is szokták gúnyolni, bár ez nem annyira nagy gúny. A történet mesélésnek egy ilyen fokát megélni mai kortárs író életében, ez egy nagy dolog, vagy a Spiró Györgynek a Fogságát is nemrég olvastam el, és azt mondom, hogy ezzel, ha valaki ezt elolvassa, szerintem a munkája is, a lelkészi látásmódja is sokkal jobb lesz, mint ha nem olvasta volna. Nekem hozzátett sokat, pedig ez egy irodalmi mű, nem biztos, hogy a történetisége 100%-os, és nem is éppen a kereszténységről szól, hanem inkább az első századi viszonyokról, főleg zsidó szempontból, de nagyon jó. Nagyon megfogó, és nem is olyan könnyű olvasmány.
Mit jelent az egy egyetemen spirituálisnak lenni?
Hát ez nagyon felelősség teljes dolog, ez a diákoknak a tulajdonképpen lelki gondozója, lelki vezetője. Tehát én nem tanítok a teológián, hanem a lelki élettel foglalkozom. És ebben három dolog szokott beleférni, az egyik a lelki gondozás, a konkrét beszélgetések. Van az elsősökkel például, hogy rendszeresen mindenkivel beszélgetek, amikor bejönnek egy ilyen kezdőbeszélgetés. Sok a többiek pedig spontán alakul, hogyha valakinek baja van, megkeres, vagy én keresem meg, vagy mondják nekem, vagy meglátom, vagy kirándulunk és közben beszélgetünk. Ma is volt valaki, aki egy lelki probléma felkeresett, most mielőtt ide jöttem, pont egy ilyen beszélgetést zártam le. Ugye ez egy nagyon élő, de ő most szólt ma, 2 órával azelőtt, nem volt megbeszélve. A második rész az összes olyan lelki dologba belefolyok, amiben fontos, hogy ott legyek, tehát ilyen csendes napok szervezése, lelki programoknak a szervezése, amit a diákok maguk is megcsinálnak, azokban nem folyok bele. Van például a teológián áhítat, és ezt beosztják, elrendezik, megy magától, ott nincs miért beleszólnom. Van olyan spirituális más egyetemen, aki például az áhítatokba is rendszeresen elolvassa előtte, és kijavítja, vagy kiegészíti. Tehát a lelki programok, és a harmadik pedig a gyülekezetekkel való kapcsolattartás. Teológus napokra megyünk majdnem minden hétvégén, ilyen kiszállásnak hívják, hogy elmegyünk egy gyülekezetbe, és ott szolgálunk, bemutatkozunk, professzor prédikál, vagy diák, vagy én. És akkor szoktam tanulmányi kirándulásokat szervezni, Európában reformációs utakat, vagy voltak már messzebb lévő útjaink is, Törökország, Görögország, Pál apostol útján, vagy hát Szentföldre is eljutottunk, meg az európai szorványmagyarságot is gondozzuk, és ezen belül még erősebben nyilván a Kárpát-medencét.
Gyimes például, ugye, ott járt?
Igen, igen. Ez már a Kárpátokon is
igen,
kívül
az
van.
Már Kárpátokon is kívül. Ahogy említette, hogy kijárnak gyülekezetekhez, egy gyülekezet nevét említeném meg, Őrmező, az Őrmezői Református Gyülekezet Mécses a lakótelepen. Mi tartja össze ezt a közösséget, és miért különleges ez?
Van az egyházkerületünknek egy olyan programja, hogy azokat a fehér foltokat feltérképezi, ami nagyjából Budapest agglomerációjában, de nem csak, messzebb is, de elsősorban itt vannak fehér foltok, ahol még nem volt református gyülekezet, de a létszám már nagyon megnövekedett, és nyilván a nagyszámok törvény alapján sok református is van. Például Diósd ilyen hely, ahol még soha nem volt református templom, és elindult egy ilyen misszió. Ott laknak most 20-30 ezeren, tehát azoknak egy jó része református. Minden tradíciós gyökér nélkül laknak ott, a helyi tradíció nincsen, és most kezdenek nagyon szépen fejlődni, gyülekezeti házat vettek, templomot építenek, tehát ez egy ilyen szép út.
Egy csodálatos feladat is.
Igen, és van most 15-20 gyülekezet, amiket így nagyon különösen ráfókuszált erre, és vannak fiatal lelkészek kezdtek bele, ilyen 28-30-35 évesek, de nagyon nagy kihívás is. Egy, aki még most kezdte a pályát, és rögtön egy gyülekezet szervezésbe, templomépítésbe kezd bele. Tehát egy nagyon nehéz fel, aki el is hagyja ezt, mert nem tudja csinálni. Budapesten belül is van néhány ilyen az Őrmező is. Ott is én a gazdagréti gyülekezetbe járok, és a gazdagréti gyülekezet is új alapítású gyülekezet, 90-es években alapult. Volt a Kelenföld, aztán a külső Kelenföld, és akkor alakult a gazdagrét. Tehát ezekből nem mondom, hogy kiszakadt, mert egy teljesen más terület, de annak a területéből alakult. Az Őrmező is ilyen, ami egy viszonylag zárt egy lakótelep a kelenföldi pályaudvar mellett. Ez az ereje, hogy az egy nagyon zárt közösség, úgy zárt, hogy nem nagyon lehet tovább menni, hogy egyik a sinek vannak, aztán a...
Minden fizikailag,
fizikailag az egy jól szervezhető közösség, és ott is már találtak egy helyiséget, ami egy régi üzlethelyiség volt. Egy olyan ereje lehet ott ennek a világosságnak, ennek a mécsvilágnak, ami ott beteríti az embereket, és vonzó lehet a lakótelepi embereknek is. Ott is voltunk kiszálláson.
Annyira sokat lehetett hallani a lakótelepi ürességről, elsivárosodásról, de ez biztos, hogy pontosan azt szolgálja, hogy ott egy közösséget hozzanak létre, és az összetartozás erejét.
Csak amíg korábban mondjuk a 80-as években ez a fajta misszió úgy ment, hogy a lelkész bement a lépcsőházakba, becsöngetett szinte minden lakásba, vagy legalább egy szórólapot bevitt, most már minden zárva van, nem lehet bemenni, nem is veszik jó néven, ha az ember zaklatják, szektának nézik. Ma a közösségépítés eszközeik nagyon nehezek ezeken a helyeken, és ezért csodálatos, hogy egy közösség meg tud erősödni egy ilyen helyen.
Erre nem is gondoltam, hogy valóban bejutni egy házba, ma már nem lehet.
Igen, Pécs kertváros így alakult, ez egy messzebb, 80-as évben a lelkész végig járta, nem tudom hány ezer lakást, és összejött egy nagyon szép közösség, nagy templommal, más kazettás mennyezete is van. De ezt ma már lehet megcsinálni.
Nagy a kihívás, viszont nagyobb a sikerélmény talán.
Igen, más módszerekkel kell ezt. Igen. És most ennek felelőse is van, egy barátom, aki ezeket a lelkészeket gondozza, felkészíti, hogy egyáltalán nagyvárosi missziót hogy lehet csinálni. Ez egy nagyon modern, gyerekcipőbe járó dolog, hogy ezeknek a támogatását, segítését, hogy lehet, mert lehet valaki lelkes 2-3 évig, aztán elfogy a lelkesedés, és nincs olyan nagy látványos növekedés, akkor az csalódást okoz, és akkor van is, aki ott hagyta ezt.
Idén ünnepeljük a reformáció 500. évfordulóját, idézek a Zsoltárok könyvéből. A jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit. Mit jelent önnek a reformátorok öröksége?
Egész évben ez a témánk. Két dolog jut eszembe. Az egyik az, hogy van egy reformációi mondás, hogy meghaladva megőriz. Ez a reformátori kis szlogen. Mindenki érzi azt, hogy nem is akarjuk a múltat felszámolni, eltörölni. Ez nem a mi gondolatunk, de az sem, hogy csak abból éljünk, tehát nem is a régi dicsőségből. Ezt megtalálni, ennek a jó egyensúlyát nagyon nehéz, hogy mondjuk egy kiállítás, amit mi is csinálunk, vagy más csinál, vagy egy rendezvény, az őrizze is ezt a hagyományt, ami a miénk, de lépjen is tovább, és a mai embert szólítsa meg. Sok olyan rendezvényünk van ebben az évben, és amit úgy érzem, hogy ez a múzeumi kereteket őrzi, hogy nagyon jó, hogy ott van a múzeumban, bemegy valaki, megnézi, milyen szép tárgyak voltak, meg milyen szép alapítások, de ma emberének ez nem mond sokat. Azok bátraktálnak, akik egy kicsit ennél tovább próbálnak lépni, és azt mondani, hogy na akkor a mai embert mi az, ami megszólítja, és mi az, ami motiválja arra, hogy mondjuk bemenjen a templomba, vagy egy kiállításra. Ez a meghaladva megőriz, ez ilyen, hogy megőrizni a régit, és meghaladni. Idén a Művészetek Völgyében ennek a gondolatában voltunk, hogy az volt a programunk címe, hogy Láda fia. Azt mondtuk, hogy a reformáció padlásán járunk, és leporoljuk a ládákat, amik ott találunk, és kinyitjuk. Azokban a kincsek vannak, értékek. Vannak tárgyi értékek is, és vannak szellemi, lelki értékek is. Mi próbáltuk ott ebben a hétben, vagy ebben a 10 napban ott a Művészetek Völgyében, és azóta egyébként több gyülekezetben is feltárni, hogy mik azok az értékek, amiket előhozhatunk a reformációból, és kinyitjuk. Voltak a szolira utaló ládáink, de volt két nagyon érdekes, egyiket a feleségem állított össze, a református nagyasszonyok tulipános ládája. Nagyon érdekesen vezette végig, hogy a Loránd Füzsannától Árva Betlen Katán keresztül Zsinnenét Üdős Kláráig hogyan ér el a mai korban az, amit ők ott komolyan vettek, és ott a cserédekkel és az udvarba megéltek, mert ők tartották fenn ott a, tudjuk, hogy férfiak csatáztak, a nők megfenntartották a gazdaságot, és hogy ez milyen érték volt, hogy a szövést meg a sok mindent megtanítottak, vagy Zsinnenét Üdős Klára, aki elmesztervezője volt a színháznak. Csináltunk egy nagyon modern változatot, Arany évforduló, hogy Arany János, hogy lehet ma jól olvasni, és olvasni egyáltalán, és kihozni az érdekességet belőle, vagy azt, ami az aranynak egyébként is értéke. De volt ilyen is, hogy élő láda. Egy nagy láda, beletettünk egy pokrócot, és bele lehetett ülni két embernek, és akkor így beszélgettek. Úgy terveztük, hogy egy teológus ül be, és lehet kérdezgetni. Hát nem mindig az volt, lelkészült be volt, hogy anyalánya ült be, meg a barátok ültek be, de hogy az érdekes volt, hogy élő láda, ami azt jelenti, hogy beszéltek. Beszélgetni lehetett a ládában ülve, vagy az Az egyik kórus az beleállt egy ládába, mert a Solideo Gloriát úgy fejeztük ki, hogy ott lehetett énekelni, zenélni, és egyedül is tenni a dicsőség, és hogy ők azt a ládába beálltak, és akkor szépen elmondták, vagy szépen énekeltek, és csodálatosan szólt. Érdekesség volt egyébként, hogy a Művészetek Völgye ugye forgatagába. Ez a délután, amikor 4 szólamba énekeltek a genfi zsoltárokat, ez bevonzott embereket. Viszonylag csend volt a faluban, nem voltak koncertek, és akkor láttuk, hogy egyszer csak jönnek be az emberek erre az emberi szóra, az emberi hangra, és ez nagyon jó volt, és azt gondoljuk, hogy ez a reformáció lényege, hogy megszólaljon valami friss hang.
Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a Mária Rádió meghívását. Isten áldását kérem életére és szolgálatára. Áldás, békesség!
Én is a rádió hallgatóknak sok örömet kívánok erre az évre. Áldás, békesség!
Kedves hallgatóink! A Hitvalló és egyéb műsorok hanganyaga elérhető honlapunkon, a www.mariaradio.hu oldalon. Egy egyszerű regisztráció után minden Hitvalló műsort vissza tudnak hallgatni, ingyenesen le tudnak tölteni, böngészhetnek az archívumban. Kérjük, kövessék a Mária Rádió híreit, információit a Facebook oldalunkon is.
Műsorunkban Bölcsföldi András református lelkésszel Rózsa Katalin beszélgetett.